Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 124. Zsoltár. A felolvasott igét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 124. Zsoltárban Isten igéje így szól hozzánk. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Istennek szent lelke tegye áldottá mi szívünkben is a felolvasott igéket. Jeltek testvéreim! Urunk Istenünk, leborulunk előtted, és megvalljuk mi is a Zsoltárossal együtt. Ha nem lettél volna velünk, akkor már minket is elsodort volna az ár. Talán a hitetlenség árja. A sodrással együtt mi is, a hitetlenek és a hit nélküliek közösségében járnánk, és ki tudja, hol lenne az életünk. Ha nem lettél volna velünk, talán a gonosz már teljesen kűresítette volna az életünket, vagy a nyomorúság és a próbatételek összetörtek volna. De te nem hagytad ezt, Urunk, mert velünk voltál, és megmenekültünk. Ha nem lettél volna velünk, talán a sebeink, a testi sebeink, vagy lelki sebeink már eluralkodtak volna rajtunk, és ki tudja, itt lennénk-e még. De te velünk voltál, és megmentettél. Köszönjük neked ezt, Urunk. És köszönjük, hogy most itt lehetünk, és megköszönhetjük, hogy te vagy a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Imádkozunk azokért, akiket sodor az ár, akik nehézségek között vannak, kérünk, mentsd meg őket is. Nyújtsd ki a kezedet feléjük is, és vezesd az élet útjára őket is. És most azért imádkozunk, Istenünk, hogy hadd álljunk oda az ige fényébe, hadd világítson át bennünket a te szent igéd, szívünket, gondolatainkat, életünket. Hiszen amikor átvilágít bennünket a te ígéd, akkor gyógyulunk, akkor megújulunk, akkor helyre kerülnek a szívünk érzései és gondolatai, helyre kerül a lábunk, a kezünk, és te látod, mennyire nagy szükségünk van erre, hogy a békesség útján járjunk, és a jó munkát végezzük. Így kérünk téged, Istenünk. Add a te szent lelkedet, és a lélek által szólaltass meg közöttünk a te szent igédet. Jézus Krisztus által. Amen. Isten igéjét olvasom testvéreim, úgy, mint az írva található a Máté evangéliumában, a 20. fejezetnek az első 16 versében. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. A Máté evangélium a 20. fejezetéből olvasom az első 16 verset. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is kiment, és ugyanúgy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott állogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlőgazdája a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat, és fizesd ki bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Bedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok. Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Kedves testvéreim, beosztásunk szerint ezt az igét választottuk és hallgattuk meg ezen a mai napon. És ez a mai igénk a munka piacára visz el bennünket. Szó szerint a piacra. Vagy ha az eredeti szövegben keressük ezt a kifejezést, akkor az agorára. Hiszen akkor nem csak az árut lehetett megvásárolni a piacon, nem csak mezőgazdasági terméket vagy más árukat, hanem munkaerőt is. Tulajdonképpen az agorán, a piacon le lehetett mérni, hogy milyen a helyzet. Mennyi a kínálat, és mennyi a kereslet. Mint ahogy a mostani világban is egy nemzet gazdaságát is le lehet ezzel mérni. Az ország gazdasági helyzetét is jól lehet látni az agorán, a piacon. Ott állnak a munkavállalók, és várják azt, hogy valaki felfogadja őket. És ha sokan állnak ott tétlenül, akkor kevés a munka, nő a szegénység, és nő a munkanélküliség. Ha viszont a munkaadók kimennek az agorára, kimennek a piacra, akkor felfogadják ezeket a munkavállalókat, és már nem áldogálnak ott, munkába állítják őket, és a munka után van bér, a bérüket kifizetik, és csökken a munkanélküliség, és növekszik az életszínvonal, általában felfelé ível a gazdaság. Nos, testvéreim, Jézus példázata vezet bennünket erre a piacra, nem pedig munkapiaci rövid értekezést akartam tartani. A mai munkapiacára, az agorára Jézus szava vezet el bennünket. Ahol az első részben arról hallunk, hogy egy szőlős gazda, a munkaadó, felfogadja a piacon áldogáló munkanélkülieket. A második részben pedig arról hallunk, hogy ez a szőlős gazda ezeknek a munkásoknak kifizeti a bérüket. Semmi rendkívüli nincs első hallásra. Az első a munkafelvállalás, a második rész pedig a jutalom szétosztása. Semmi rendkívüli. Mégis van valami rendkívüli ebben a példázatban. Már az első részben is van valami különös. A szőlő gazdája nem csak reggel megy ki, hanem kimegy délben is. Sőt, délután is. És ami meglepő, kimegy a munkaidő befejezése előtt egyetlen órával is. Miért? Valószínűleg a szőlőben van elég munka. De hát akkor miért nem fogadott föl mindjárt reggel elegendő munkaerőt? A jó gazda fel tudja mérni azt, hogy mennyi munkásra van szüksége. Egyik alkalommal voltunk Mádon, és ott az egyik ismerős beszámolt arról, hogy amikor a szőlő szüretelése eljön, vagy a szőlőben a munkaideje eljön, fel szeretné fogadni a munkásokat, de kevés van. Már látja az elején, hogy az a néhány munkaerő, amelyik ott van, nem lesz elegendő a munka elvégzéséhez. A jó gazda előre látja, hogy mennyi munkásra lesz szüksége. Vajon ez a szőlős gazda nem látta előre? Miért nem fogadott fel rögtön reggel annyi munkásra, amennyire szüksége van? Vagy itt inkább másról van szó. Nem arról van szó, hogy ebbe a szőlőbe nem csak egyszer lehet beállni dolgozni. Nem csak reggel. Reggel 6-kor vagy 7-kor. Ebbe a szőlőbe délbe is be lehet állni. Sőt, este felé is. Még a nap lemente előtt. Tulajdonképpen addig be lehet állni a szőlőbe dolgozni, amíg be nem esteledik. Amíg tart a nappal. Amíg tart a ma. Amíg nincs késő. Tulajdonképpen a gazda tudatosan vállalja azt, hogy reggel is kimegy, és még egy órával a zárás előtt, a naplemente előtt is. Különös ez a nap, különös ez a gazda. Nem a világról van szó. A világ nagy napjáról, vagy az üdvösség nagy napjáról, amelybe a mi Urunk elhívja rögtön az elején az ő tanítványait, és amíg tart a nap, amíg tart a nappal, amíg el nem jön a zárás, addig mindig kimegy az agorára, a piacra is kivogat. Ez azt jelenti, hogy ebbe a szőlőbe, ebbe a különös szőlőbe ma is kivogat. Nem tudjuk, mennyi van még hátra. Mikor jön el a zárás? Mikor megy le a nap? Mikor fejeződik be a történet? De minden igehirdetés tulajdonképpen a gazdának a hívogatása. És milyen sokan vannak ma is, akik ott állnak tétlenül. Szó szerint munkanélkül. Azaz, semmi se adott még eddig értelmet a napjuknak. Tétlenségben telt el. Lehet, hogy sok minden volt azon a napon, nézelődés, érdekes dolgok, de ami igazán megtöltötte volna őket tartalommal, az életüket maradandó értékkel, az nem volt. Tétlenség, vagy másképpen üresség. Hiszen a gazda éppen ezért megy ki, hogy az ilyeneket is munkába hívja. Hányan járnak ma is a nagy piacon, az élet nagy piacán tétlenül? Akiknek az élete lényegében üres. Mintha semmit sem érne. A gazda jön, hogy szőlőbe hívja, szőlőjébe hívja ezeket az embereket. Kedves testvére, te már dolgozol ebben a szőlőben? Vagy lelkileg tétlenül áldogálsz a piacon? Igen, a gazda ilyen. Nem akarja, hogy valaki is elveszen, és úgy érjen véget a nap, hogy ő nem ment be a szőlőjébe. Hogy te még nem mentél be ebbe a szőlőbe, a gazda szőlőjébe. Nos, az első részben is már különös a munkapiacán ez a jézusi példázat. De a második részben még különösebb. Mindannyian tanultunk számolni. Tulajdonképpen sokan vagyunk, mint itt olyanok, akiknek az iskolában, az alapiskolában még nem számoló, nem komputerrel, nem számítógéppel kellett dolgozniuk, vagy lehetett dolgozniuk, hanem mindenféle más eszközökkel számoltunk. Ilyen volt például a logarléc is, ahol a nehezebb feladatokat a vonal mentén meg tudtuk mondani, hogy mennyi az eredmény. Mert 2×3 az egy könnyű feladat, de 2,5×3,4 az már nehezebben lehetett kiszámolni. De voltak akkor is eszközök erre. Nos, testvéreim, a második részben, mintha valami baj lenne a számolással. Mintha nem lenne egy vonalban a kettő. A munka és a jutalom. mintha sérülne justíciának a mérlege. Nincs egyensúlyban. Mert mi történik? Amikor beesteledik, eljön a jutalmazás ideje, akkor a gazda előhívatja a munkásokat, de fordított sorrendben. Először előhívatja azokat, akik 5 órakor, azaz 1 órával a zárás előtt álltak munkába, és megadja nekik az 1 dénárt, azaz az 1 napnak a munka bérét, ami különböző helyeken változó lehet, 60-70 euró, de hát az is jelentett valamennyi összeget az ott áldogálóknak. És a különleges az, amikor előjönnek az elsők, akiket reggel hívott munkába, és nekik is csak 1 dénárt ad, nem többet. Igazságtalannak is érzik. Valahogy nem stimmel, nincs egy vonalban. Ha az 1 órát dolgozók 1 dénárt kaptak, akkor a 12-szer többet dolgozók miért nem kaptak 10-szer vagy 12-szer többet? Különleges ez a történet ebből a szempontból is. De hát tudjuk, példázatról van szó, ahol a gazda, a szőlős gazdája az Úr. És valahogy úgy történik, hogy akiket a legelején fogad fel, akik elsők voltak a felfogadásnál, a munkába állásnál, azok úgy érzik, hogy az utolsók lettek a jutalmazásnál. És akik utolsók voltak a munkába állásnál, úgy érzik, hogy ők kaptak a legtöbbet a jutalmazásnál. Meg is mondja Jézus, így lesz az elsőkből utolsó, így lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. De mégis, ha Péter, aki rögtön az elején odaáll Jézus követésének az útjára, nem azt kapta, mint a lator a kereszten, akinek azt mondja Jézus, még ma velem leszel a paradicsomban, akinek csak néhány perce volt még, Jézusnak pedig 3 éve. Valahogy ebben a jutalmazásban az igazság nem azon múlik, hogy egyenlő arányban van a munka végzésével, az órák számával, hanem itt valami másról van szó. Ugyanaz mindenkinek, de mégis annyi, ami elér. Mégis az élet. Mégis a szabadítás. Mégis az örök élet. Ami elég neked és nekem. Ahhoz, hogy életünk legyen. A zsoltáros dicséri az Istent, hogy megszabadította, kimentette lábát a csapdából. A tört eltörte, ő pedig megmenekült. A szabadítás mindenkinek egyforma. Az örök élet mindenkinek egyformán elkészített ajándék. Jézus egyformán akarja mindannyiunk életét megjutalmazni, ami elegendő nekünk, amire szükségünk van az életünkhöz. Különleges jutalmazás, de mégis ez az isteni igazság. De ez a jutalom elegendő. Istentől elegendő az életünkhöz, és az örök életünkhöz. Ezt kapjuk. Péter egyszer megkérdezi Jézust, mit fogunk kapni, hogy elhagytuk mindenünket? És Jézus azt mondja, 100-szorosát fogjátok visszakapni. Hiszen mindenki számára, amit itt az életben lát vagy tapasztal, attól sokkal többet készített el neki Isten az ő országában. Jézus az ő királyságában. A gazda az ő szőlőjében. Ezért testvéreim, a jutalmazás mindenkinek egyenlő és elegendő. Te már megkaptad azt a jutalmat. Látod az elkészített jutalmat, ami elegendő neked. Bármilyen harcod van, bármilyen nehézséged van, bármennyi év telt el a tétlenségben, de amit kapsz ettől a gazdától, az elegendő neked ahhoz, hogy életed legyen, és örök életed legyen. Testvéreim, a munkába való felfogadás és a jutalmazás területén egy különös gazda van előttünk. Életünk Ura, aki most is hív, és a jutalmat elkészítette már számunkra, Jézus Krisztusban, mindannyiunknak egyformán az életet, az örök életet. Gyertek, álljunk hát a szőlőskertben. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus szavaival minket is meg akarsz szólítani, hogy jó gazdaként, irgalmas Istenként ma is járod az élet nagy terét, hogy meglásd a tétlenül állókat, az üres életet élőket, azokat, akik tétlenségre vannak kárhoztatva, vagy tétlenségben élnek lelki értelemben. Ma is jössz, és fel akarsz bennünket fogadni, hogy beálljunk a szőlőbe, a szép és életet jelentő munkába. Köszönjük a hívásodat, Istenünk! Szeretnénk a követőid közé tartozni, és ebbe a szőlőbe odaadással és hűséggel dolgozni. Segíts meg, hogy elinduljunk, és az Urunk hívásával a mi életünk is értelmet kapjon. Köszönjük, hogyha már ebben a szőlőben dolgozunk, dolgoztunk, és érezzük, hogy megtöltötted az életünket kegyelemmel, szeretettel, élettel. Köszönjük a jutalmat, amit elkészítettél számunkra. Mindannyiunknak egyformán, Jézus Krisztus szabadítása által. Hiszen Jézus mindannyiunkért egyformán megfizetett a bűnökért. Megszabadított és örök életet ajándékozott. Hiszen te mindannyiunknak egyformán akarod az életét megtölteni szereteteddel, kegyelmeddel, az örök élettel. Hiszen az úrasztalánál is mindannyian egyformák vagyunk, amikor vesszük a kenyeret és a bort, a szabadítást, a bűnbocsánat jutalmát, a kegyelmet. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy. Így vagy igazságos. Nem a mi számolásunk szerint, hanem a te kegyelmed szerint. Imádkozunk azokért, Istenünk, akiknek az életük ma is tétlenségben telik, akik üreseknek érzik a napjaikat, akik lelki ürességben élnek. Hadd hallják meg a hívást, akár a mi szavunkon keresztül is. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegekért, azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon betegeskednek. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azokért, akik operáció előtt vannak. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk kántoráért is. Kérünk, segíts meg őt is, és gyógyítsd az ő életét is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik már a gyógyulás útján vannak. Adj a szívünkbe hálaadást, köszönet szót, hiszen te vagy az, aki gyógyítasz, aki helyreállítod az életünket. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyászolókért, az egyedülállókért, az árvákért és az özvegyekért, az élet terhe alatt roskadozókért. Kérünk, segíts meg őket, hadd hallják ők is, a te hívásod az életet jelenti. Kérünk, áraszd ki ránk a te szent lelkedet, emeld fel a szívünket, hadd zengedezzünk neked, életünk urának, aki Krisztusban életet készítettél számunkra. Az ő nevében kérünk, Istenünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ismerik az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozó, szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.